Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. A 2004-es évhez hasonlóan eseménydús és az integráció szempontjából sikeres fél volt az elmúlt 6 hónap, véli a Brux Info elemzője. Bár számos olyan döntés született, ami mélyítette az együttműködést, egy-két ország borsot tört Brüsszel orra alá. A fél éves számvetést Fóris Györggyel, a Brux Info elemzőjével készítettük el.
Régen volt olyan jó fél év a júniusban, tulajdonképpen, mint ebben a fél évben. Valahol a 2004-es évhez tudnám hasonlítani, ami tudott kiderült, igazából el is kapatta az itteni embereket, mert ugye egyszerűen sok minden látványos történt, hirtelen taggá vált a 10 új ország, sikerült megállapodni az alkotmányos szerződésről, ősszel aztán Rómában hatalmas parádé mellett alá is írták, és megint olyan úgy tűnt, hogy itt most ismét mozgázva vagyunk, mint hajdan a Maastrichti szerződés idején. Aztán ugye megjött a nagy arcú csapás az alkotmányos szerződés népszavazásának a bukásával két alapító tagországba, és aztán pedig jött a vegetálás és a zsákutcában toporgás. Na most ehhez képest a 2007-es év sok esetben fényt mutatott az alagút végén.
De elsősorban ez a németeknek köszönhető volt, vagy egyszerűen csak most értek be bizonyos dolgok?
A németek nagyon jól vezényelték az alapvető problémát. Egy óvatos, visszafogott félévnyitással kezdtek januárba, és nagyon hangsúlyozták, hogy ők nem ígérnek semmit. Ők egyáltalán nem gondolják azt, hogy túlságosan látványos eredményt lehet majd elérni az alkotmány szerződés utáni továbblépés esetében, de megpróbálnak meg menetrendet felállítani, ami alapján majd tovább lehet haladni, stb. Stb. Minimalista programra kezdtek. És aztán szinte észrevétlenül apránként elkezdték felépíteni a következő lépéseket. Itt az egyik kulcs a márciusi berlini nyilatkozat volt az 50 éves évfordulón, az Európai Unió közös piac megalakításának 50 éves évfordulóján, az ünnepi csúcson, ami nem tudja tenni, hogy sikerül majd elfogadni, mert voltak országok, akik nem szerettek volna semmilyen nyilatkozatot, ezért is volt, hogy magát a nyilatkozatot tulajdonképpen nem a 27 tagország szignálta, hanem az elnökség és az Európai Uniós intézmények, de mégis ez valahol kivetült a találkozó egészére, és azért abban nagyon karakterisztikusan sikerült leszögezni az Európai Unió értelmét, az eddigi vívmányokat, a követendő újabb irányokat, bizonyos értékekre is sikerült utalni. Amit a németek még nagyon jól felismertek, hogy a francia elnök választása hirtelen egy rendkívül dinamikus és erős szövetségesre tehetnek szert, és azt is jól felismerték, hogy Blair távozása előtt a brit kormány éléről valószínűleg kész lesz arra, hogy megkönnyítse a helyzetüket.
Tehát az új francia elnök, illetve a brit kormányfőváltás már éreztette a hatását az integráció szorosabbra vonásában már ebben a fél évben is, vagy ez inkább majd csak a következő hónapok, éveknek lesz a hatása?
Ebben a fél évben nagyon éreztette a hatását. Mint mondtam, a júniusi áttörésnek az egyik záloga az volt, hogy a hajdani történelmi legendás francia-német tandem ismét egymásra talált, és egy irányba húzott, méghozzá nagyon dinamikusan. De az igazsághoz tartozik, hogy azért a fél évnek voltak más integrációt erősítő fejleményei is, és ezért lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon jó fél év volt, mert ugyancsak márciusban most már a brüsszeli rendegyedéves gazdasági EU csúcson sikerült megállapodni most már konkrétabban a követendő közös energiapolitika lényegéről, tartalmáról, mit több konkrét területeken konkrét célszámokat is sikerült elfogadni. Most itt gondoljunk ugye a megújuló energia 2020-ig elérendő arányára, vagy a szén-dioxid kibocsátás visszaszorítására és több más egyébre is. Ez meg azért volt fontos, mert egy vadonatúj területen, ahogy mondani szokták, egy zöldbeházás, egy szűz területen hirtelen életre kelt az európai integráció motorja. Ami azt jelenti, hogy az integráció kap egy újabb területet, ahol kifejtheti hatását és kifejtheti áldásos következményeit. Ezek mind-mind egy-egy fontos csavar az integráció erősítésében, független attól, hogy közben megvannak a széthúzó erők is, de úgy visznek előre, ahogy a korábbi években nem feltétlenül voltak mindig ennyire konkrét emeltjük.
Igen, ha már említette a széthúzó erőket, mennyire egyértelmű a siker, hiszen bár valóban sok intézkedés, sok döntés született, ami mélyíti az integrációt, de ne feledkezzünk meg például Lengyelországról, aki most fél éven keresztül többször is, ha lehet úgy fogalmazni, renitens módon viselkedett. Itt van például Csehország, aki ugyan rábontott erre, de köztudottan nem feltétlenül integrációpárti, és itt van Nagy-Britannia is, amely ugyan a bővítést támogatná, de neki is vannak fenntartásai.
A fél év nagy hozadéka a szerződés mandátumának megtalálása és a konszenzus kikovácsolása volt, a fél év nagy csalódása a Lengyelország volt. Váratlan volt az a hirtelen láthatóvá vált hatalmas véleménykülönbség, ami a dolgok megközelítésében a lengyel politika és a másik 26 ország között jelentős részt fennáll. Vannak árnyalatok, vannak esetek, amikor a lengyel politikával szimpatizálnak más országok, mindenek előtt az említett Csehország, egyes esetekben történelmi hagyományoknál fogva a Litvánia, más esetekben pedig konkrét kérdések kapcsán Nagy-Britannia. De ez az össz-lengyel megközelítés szempontjából marginális, mert a lengyelek olyan sokkoló integrációkor előtti időkre viszonyuló érvekkel, fellépésekkel és konkrétséggel álltak elő, ami mindenkit megdermesztett, szinte válasz sem volt rá, mert példátlannak számít, és mindenki úgy érezte, hogy egyszerűen erre nem vagyunk felkészülve. Az esetek többségében elemzők, politikusok, diplomaták igazából abban látják az egyetlen kiutat, hogy ez a politikai vezetés valószínűleg és várhatóan nem lesz sokáig hatalmon, és akkor újra el lehet kezdeni, majd normálisan dolgozni. Illetve, hogy közben Lengyelországban felnőve van egy olyan generáció, fiatalok vagy középkor felé most közeledő fiatal emberek, akik az elmúlt 5-10 évben is már jelentős időt például az egyik országban töltöttek, tanultak, dolgoztak, élményeket szereztek, és mindenki arra számít, hogy ez a generáció viszont már moderné Lengyelországon dolgozni, és emiatt óvakodnak ma a politikusok attól, hogy fölvegyék a konfrontációt a mai lengyel vezetésre, mert nem akarják elmérgesíteni úgy a viszonyt, hogy amikor majd az országon belül az itteni remények szerint lesz egy váltás, akkor viszont már a keretek romlanak meg annyira, hogy ez a váltás sem tud segíteni.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
50 éves az Európai Szociális Alap. A közösség egyik legrégebbi pénzügyi forrásából főként a munkanélküliek segélyezésére, a foglalkoztatás és az oktatás fejlesztésére lehet pénzt fordítani. Hogy hogyan is működik a szociális alap, arról Szatmári Zitát, a Brüsszinfó szakértőjét kérdeztem.
Az Európai Szociális Alap a strukturális alapok egy része. Az Európai Unióban ugye a legfontosabb a kohézió, a különböző fejlettségű régióknak a közelítése, és ezért hozták létre a strukturális alapokat. Ennek 4 területe van, a legismertebb például az Európai Regionális Fejlesztési Alap, ebből finanszírozzák itthon mondjuk a technológiai korszerűsítéseket. A másik része pedig ez az Európai Szociális Alap, aminek az a lényege, hogy a munkanélküliek és hátrányos helyzetű csoportokat segítse, és visszatérítse őket a foglalkoztatásba.
Gyakorlatban ez hogy működik? Tehát például Magyarország hogy kaphat ebből az alapból pénzt?
Magyarország kaphat ebből az alapból pénzt, hogy az operatív programok keretében vannak célkitűzések, és ezek a célkitűzések egyeznek az Európai Unió szociálpolitikai céljaival. Ilyen például a nők és férfiak egyenlő bérezése, vagy a munkanélküliség csökkentése, vagy a szakképzés. És van Magyarországon a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak a pályázatkezeléssel foglalkozó intézménye, az SZKHT, és ő az a végrehajtó ügynökség, vagy közreműködő szervezet, aki az Európai Szociális Alap céljainak megfelelő pályázatokat kezeli, vagy az Európai Szociális Alapból finanszírozott pályázatokat kezeli.
Tehát tulajdonképpen az, hogy például Magyarország mennyi pénzt kap ebből az Európai Szociális Alapból, az is szoros függvénye például ugye az új Magyarország fejlesztési tervnek, illetve a 7 éves uniós pénzügyi perspektívának, ugye?
Igen, igen. Tehát a keretszámokat korábban rögzítették, de a mi céljainknak is valahol egyeznie kell az uniós célokkal. Vannak különböző szakpolitikai területek, például ilyen a munkanélküliség megelőzése, vagy a munkahelyi mobilitás, vagy a rugalmas munkaerőpiac kialakítása, és hogyha ezekért, a célokért küzd mondjuk az SZKHT, meg a pályázók is, akkor minél több összeget le lehet hívni ebből az Európai Szociális Alapból.
Tudunk-e olyan nagyobb beruházásokról, amik ebből az alapból valósultak meg?
Igazából az Európai Szociális Alapból olyan beruházások valósultak meg, ami az oktatással és a továbbképzéssel kapcsolatos. Tehát az elmúlt 2-3 évben a legnépszerűbbek a HEFOP pályázatok voltak.
Ez a HEFOP, ez a Humán Erőforrás Operatív Program, ugye?
Igen, a Humán Erőforrás Operatív Program pályázatai, aminek a célkitűzései megfeleltek az Európai Szociális Alap célkitűzéseinek, tehát például a nők esélyegyenlőségének, vagy az, hogy a szakképzésnek tanácsosnak.
Ebben a rovatunkban most nem véletlenül beszélgetünk az Európai Szociális Alapról, hiszen egy úgymond ünnepelt most az Európai Szociális Alap. Mi történt pontosan?
Igen, az Európai Szociális Alap az a legrégebbi alap. Most ünnepli az 50. évfordulóját, és a német elnökség utolsó napjaiban, június 28-29-én volt Potsdamban egy találkozó ennek az ünnepségnek az apropóján. Egy konferencia volt, ahol végül is az elmúlt évek tapasztalatait összegezték. Ez egy rendezvénysorozatnak egy része, ami természetesen az Európai Szociális Alapot népszerűsíti és ismertebbé teszi az uniós polgárok között.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli Hét 44. adását hallották. Ha lemaradtak volna a műsorunkról, a korábbi és ezt az adást is letölthetik és meghallgathatják az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Várom önöket jövő szerdán is este 8 órakor. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!